Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 13 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorának minden kedves hallgatóját. A tegnapi ünnepi hangulat után ma már a mindennapoknak a valóságával szembesülünk, szembesítjük önöket is, és a mai Naprakész műsor keretében szociális kérdésekről fogunk beszélni. Itt ül mellettem a stúdióban Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkára. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Már is mondom az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 074 02 74 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Kedves Csép Éva Andrea, kezdjük talán a legfrissebb, és talán ne bizalomra okot adó értesüléssel. Arról van szó, hogy miniszteri rendeletben igyekezett a szaktárca valamelyest korrigálni azt a ballépését, amely az év elején történt, és amely elsősorban az otthoni beteggondozással foglalkozó civil szervezeteket érintette a legjobban. Na már most itt a nyilatkozatok kapcsán azt kiolvasom, hogy nem egészen hozták helyre a hibájukat, de valami előrelépés mégiscsak történt. Kérném, hogy akkor tájékoztassa a tisztelt hallgatókat, hogy konkrétan miről is van szó.
Igen, tehát tudni kell, hogy a 28-án, február 28-án megjelent egy újabb miniszteri rendelet, amelyet Olgucza Vasilescu munkaügyi miniszterasszony ír alá, és ez valamelyest helyrehozza azt a kellemetlen helyzetet, amit a februári támogatások kapcsán tapasztaltunk, és tapasztaltak főleg azok a szervezetek, akik szociális szolgáltatásokat bonyolítanak le. Miről is van szó? Minden évben október 1-jéig azok a szervezetek, akik szociális szolgáltatásokat biztosítanak, azok leadják a kérésüket, és akkreditált szolgáltatásaik vannak a megyei kifizetési hatósághoz, szociális kifizetési hatósághoz, ahol pontszámot kapnak a projektjeikre, és ennek függvényében pedig egy egész évre bizonyos fokú anyagi támogatásban részesülnek a szakminisztérium által, a szaktárca által. Tudni kell, hogy ezek a típusú szolgáltatások, ha akkreditálva vannak, csak egy forrásból részesülhetnek támogatásban. Tehát, hogyha a minisztériumtól kap támogatást, például az otthoni beteggondozásra, akkor hogyha van nappali foglalkoztató központja, arra már csak támogatást a helyi vagy a megyei önkormányzattól, vagy más pénzügyi forrásokat felhasználva, szponzorokat, pályázatokat tud nyerni. Az, ami történt, az az, hogy még előző kormányban Pöszláru miniszter úr láttamozásával megszületett egy lista, amely tartalmazta országszinten mindazon civil szervezeteket, akik bizonyos típusú szociális szolgáltatásokat látnak el. Itt gyerekfoglalkozásokról beszélünk, beteggondozásról, fogyatékos személyeknek ilyen rehabilitációs programokról, tehát különböző féle tevékenységek. Ezek mind olyan szolgáltatások, amelyeket, hogyha úgy veszük, az államnak biztosítania kellene a helyünk kormányzatokon keresztül, ellenben mivel, hogy a szociális osztályokon nincs kellő mennyiségű alkalmazott, kellő felkészültségű alkalmazott és béralap, ezeket nem mindegyik önkormányzat látja el és biztosítja. Na most, az, ami történt, az, hogy januárban addig, ameddig a költségvetés nem fogadódik el, addig ideiglenes szerződéseket kötnek minden hónapra ezekkel a szolgáltatókkal. Januárra aláírták a szerződéseket, az ideiglenest, és itt 11.600 személy volt az, aki ezekből a projektekből támogatást kapott. Tehát azok a személyek, akiket az ellátottak. Tehát, hogy 11.660 ellátott. A februári rendelet, amelyet az új kormánynak köszönhetően már Olgucza Vasilescu miniszterasszony ír alá, itt több mint felére csökken az ellátottak száma, 5600 szeméről beszélünk. Tehát ez egy óriási csökkenés, és ugyanaz a típusú szolgáltatás. Ezek az emberek, ezek a civil szervezetek egy évre terveznek, két évre terveznek, hosszú távú stratégiákban gondolkodnak, és úgy próbálják a forrásokat is ezekhez becsatolni. Teljes felháborodás volt, és jogosan, hogy akkor most mi fog történni. Itt az RMDSZ is közbelépett, interpelációt fogalmazunk meg a miniszterasszonyhoz, azon kívül próbáltunk a szaktárcával érdemben tárgyalni arról, hogy milyen következményei lehetnek ezeknek. A szervezeteket tömörítő egyesület is több átirattal fordult a minisztériumhoz, és akkor a nyomásnak köszönhetően belátták azt, hogy a 34-es törvény alapján azok a támogatások, amelyeket meg kéne kapjanak ezek a szervezetek, ténylegesen nem volt jó az elosztás, és nem figyeltek oda bizonyos részletekre. Ennek köszönhetően az újabb miniszteri rendelet megemeli az ellátottak számát 8600-ra, tehát hogyha megcsináljuk a számításokat, februárban kevesebb volt 3000-rel, és akkor most márciusban több lett 3000-rel, de még mindig nincs ott a 12-11600-nál. Azért mondtam azt, hogy valamelyest javítja a helyzetüket, mert hogy a februári visszavágásban kimondottan a gyerek tevékenységek és az otthoni beteggondozás volt az, ahonnan elvettek forrásokat. Na most úgy néz ki, hogy az újabb rendelet ezeket próbálja rehabilitálni, visszahelyezni, ellenben még mindig vannak olyan települések, megyék, szolgáltatók, ahol ezek kimaradtak. A költségkeret is csökkent, mert hogyha megfigyeljük azt, hogy a jóváhagyott januári elképzeléshez képest megközelítőleg átlagban 25%-kal kevesebb az összeg, amit kapnak már ezek a szolgáltatók egész évre. Most mondok egy példát, 360 ezer lejt kap egy civil szervezet, ebből minden hónapban 30 ezer lejt fog tudni betervezni magának, hogy ebből fizetéseket, üzemanyagot, mindenféle szolgáltatással járó járulékos költséget tud fizetni. Hogyha ő ezt kiszámítja, akkor tudja, hogy ebben a hónapban ennyiből gazdálkodunk, következő hónapban megint. Mi a veszély? A veszély az, hogy ha a szervezetnek nincsen meg az anyagi forrása arra, hogy fenntartsa a szolgáltatását, akkor ha tetszik, ha nem, munkanélküliek lesznek azok a személyek, akik eddig munkaszerződésben voltak, hiszen nem tudunk pénzt előteremteni. Másrészt pedig az otthoni betegekről beszélünk, a beteggondozásnak az haszonélvezőiről, hogyha haszonnak nevezhetjük ezt. Ezek a személyek az ő otthoni környezetükben, a megszokott idős emberek, beteg emberek, akikhez eljár a szociális szolgáltatást végző szervezetnek a munkatársa, megnézi, hogy jól van-e, leápolja a sebeit, elviszi a gyógyszereit, segít bevásárolni, odafigyel és emberileg mellette van. Ezek az embereket nem lehet kimozdítani a megszokott környezetükből. Előbb vagy utóbb, hogyha annyira veszélyes a helyzetük, kórházba fognak kerülni. És ezek a költségek már sokkal többe fognak kerülni az államnak is, hiszen munkanélkülieket termeltünk, és a kórházban, kórházi ellátásban résztvevők száma megint növekedik. Tehát itt van ez az elégedetlenség, hogy jó-jó, megtudtuk, foltuk, de hogy a tervezethez képest kevesebb.
Van egy plusz helyzet, ahhoz képest, amiről beszéltünk utoljára, amikor itt volt a stúdióban, akkor még nem volt költségvetés. Most már van, és egészen bíztató az, ami az adatokból kiderül, hogy mintegy 8,83%-os növekedés tartalmaz az idei társadalombiztosítási költségvetés a tavalyihoz képest. Na már most ez egyik dolog. Beleesik ebbe a költségvetésbe ez a támogatás?
A társadalombiztosítási költségvetés az egy külön költségvetés, és van az országos nagy költségvetés. A társadalombiztosítási költségvetésből fedődnek le a sérültek támogatása, akik munkahelyi balesetek és ilyen helyzetekben munkaképtelenekké váltak. Itt ezáltal fedjük le a nyaralási, tehát a kezelési jegyeket, ezeket igen, kezelési jegyeket. Azon kívül pedig ugyaninnen a munkanélkülieknek a támogatása fedődik le. Tehát, hogy nagyjából a társadalombiztosítást, amit befizetünk a fizetéseink által, ez a társadalombiztosítási keretbe megy, és ebből bonyolítják tovább. A másik, ami most ezről a szociális támogatásokról beszélünk, és a szociális szolgáltatóknak a megtámogatásáról, ez az országos költségvetésből van. Kimondottan a minisztérium költségvetése alatt a kimondottan egyesületeknek, szervezeteknek elkülönített költségvetési tételben.
Köszönöm a pontosítást. Ez számomra is lényeges dolog, így most már tisztábban lehet látni. Na már most a kollégái, pontosan Derzsi Ákos a felsőházban interpelált ebben az ügyben, azt nyilatkozza a szenátor úr, hogy hivatalosan még nem kaptak választ arra a bizonyos felvetésre, amely ezen helyzet kialakulását helyezte figyelmébe a tisztelt miniszterasszonynak. Megtörténhet-e, hogy változás történik, vagy ezen válaszban már egyáltalán, vagy ennek következtében valami negatív beütés is előfordulhat, vagy így már úgy néz ki, hogyha rendelet van, akkor ez van érvényben?
Igen, tehát a szociális szolgáltatásokat végző szervezeteket arra kértük, hogy minél hamarabb kössék meg a március-december időszakra a szerződéseket a miniszteri rendelet megérkezése után. Az interpellációra még nem kaptunk választ, ellenben valószínű, hogy ez a miniszteri rendelet és ez a kiigazítás próbálkozás a februárihoz képest már ennek az eredménye. Más parlamentekben azért több országban az, hogy amikor meginterpellálnak egy minisztert, akkor az ő jön és személyesen válaszol is ezekre a kérdésekre. Nálunk ez megtörténik, úgyhogy írásos formában fogjuk megkapni valamikor a választ. Ez a szenátusban történt meg. Kíváncsian várjuk.
A 30 nap még nem történt. Tudomásom szerint az a kötelező időszak, amely alatt kell választ kapjanak. Na már most van itt egy másik kényes kérdés, ha már említést tett a társadalom biztosítási költségvetésről, mert hogy munkanélküliek támogatása, és ez is egyik fontos célja mind az ön tevékenységének, mind pedig a frakció keretén belül, mert hogy ezen kérdéskörnek nyomatékosan hangot is adtak. Tehát, támogatni kell a munkanélkülieket, a rendszer újragondolására van szükség, nyilatkozta Csép Éva Andrea
a társadalom biztosítással kapcsolatosan. Igen, mert hogy szerintem pont ez a lényeges, hogy attól a perctől kezdve, hogy lehetőséget biztosítunk az átképzésre, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a piac valós igényeit felmérve szervezzük ezeket az átképzéseket a munkanélküliek számára, reálisan tudjuk biztosítani nekik azt, hogy elhelyezkedjenek. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Marosvásárhelyen, hogyha elvégeznek egy felmérést, akkor valószínű rájönnek arra, hogy nincsen elég asztalos, nincsen elég kőműves és nincsen elég szakács. Akkor a munkanélküli hivatalnak kellene legyen a feladata az, hogy kimondottan ezeken a szakirányokon végezzen átképzési tanfolyamokat az állam költségvetését felhasználva, és azok, akik munkanélküli segélyből élnek, és keresik a helyüket, és el szeretnének helyezkedni, ezekben a szakmákban kapják meg azt az alapképesítést, amivel ezek a vállalkozók, akiket felmértünk, elmondták, hogy küzdenek, és nincsen munkaerőjük. Tehát, hogy ez az egyik olyan dolog, amit szerintem nagyon hamar életbe kell ültetni, de azon kívül azok a csomagok, amelyek motiválják a vállalkozókat arra, hogy a munkanélkülieket alkalmazzák. Azaz adókedvezmény csomag, amelyet megkapnak abban az esetben, hogyha alkalmaznak egy munkanélkülit, de beszélhetünk akár azokról a fiatal diákokról, akik kikerülnek az egyetem padjaikból, vagy az iskolapadból, és nem tudnak elhelyezkedni. Itt is van egy motivációs csomag, ami azt jelenti, hogy akkor alkalmazás után nem kell a társadalombiztosítást kifizetniük, adókedvezményeket kapnak, pont azért, hogy bent tudják tartani a munkapiacon ezeket a személyeket, és ilyen egy kicsi munkatapasztalatuk. Mert utána könnyű elhelyezkedni, hogyha van egy kicsi munkatapasztalatod.
Csak hogy ilyen kísérletek az előző években is voltak, és nem örventek túl nagy népszerűségnek. Még akkor sem, itt most a fiatal végzősök esetére gondolok, amikor jelentős adókedvezményeket helyezett az éppen aktuális kormányzat kilátásba, de nem történt tömeges alkalmazása a fiatalok.
Ez azt hiszem, hogy a társadalomnak és a társadalmi mobilitásnak is a problémája, mert amióta a nyitott országban élünk és szabadon lehet járni, kelni Európa más országaiban és munkát vállalni, sok esetben sokkal kecsegtetőbb, hogyha csak a fizetéseket nézzük meg, ezek az állások. Ellenben másrészt, hogyha belegondolunk abba, hogy mennyit dolgoznak külföldön és mennyi pénzt kapnak érte, mit jelentene az, hogy itthon maradnak a normális családi környezetben, a baráti környezetben, és mennyit kellene dolgozniuk, akkor lehet, hogy mérlegre lehet ezt tenni. Másrészt pedig van egy nagyon veszélyes dolog a külföldi munkavállalásnál. Mi történik akkor, amikor az alkalmazott számára egy nagyon kecsegtető összeg kapcsán elmegy külföldre dolgozni? De a nagyon kecsegtető összeg az egy több komponensű. Van egy alapfizetése, amit megkap, azon kívül pedig azáltal, hogy romániai alkalmazott, ezért egy bizonyos kiszállási díjat kap csak, ami után már nem adózik. Amikor elkerül oda, hogy nyugdíjba kerül, akkor megnézik azt, hogy mennyi volt a fizetése minden adott hónapban, és ennek alapján aztán kezdik kiszámolni, hogy mekkora a nyugdíj pontja. Tehát, hogy mekkora lesz a szorzó. És pontosan itt történnek azok a problémák, amikor később rádöbben arra, hogyha megérjük még a nyugdíjt mindjárt, és fognak számítani ezek a dolgok, mondom én így fiatalabbként, ami a mi köreinkben azért ez eléggé érdekes téma, és sokat beszélgettünk róla, hogy ténylegesen átverték őt. Mert volt egy nagy fizetése, gondolkodott azon, hogy igenis akkor ezután neki a nyugdíjában ez mit fog beszámítani, és utána rájön, hogy az az úgynevezett diurna, ami kiegészítette az alapfizetést, a romániai alapfizetést, és akár egy németországi fizetésre felnyomta, azután ő nem fizetett ugyanannyi társadalombiztosítást, nyugdíjalapot, hozzájárulást, és ez már nem fog beszámítódni az ő nyugdíjába.
Esetleg magánnyugdíj.
Igen, ezek a három filléres.
Ez a mi mentséget jelenthet. Visszatérve a munkanélküliek helyzetére, hogyan gondolja ön, illetve hát gondolom, hogy ezen frakción belül is egyeztettek, a rendszer, tehát a munkanélküliek rendszerének, támogatási rendszerének az újragondolását. Tudomásom szerint jelen pillanatban 6 hónapra jár a munkanélküli segély, és ha az illető nem talál más elfoglaltságot, akkor ott marad egy bani jövedelem támogatás.
Igen, tehát hogyha munkaszerződés felbontás történik, a munkaadó bontja fel a munkaszerződést a munkavállalóval, ebben az esetben automatikusan leteheti a papírokat és jogosult a munkanélküli segélyre. Amennyiben a munkavállaló mond fel, ellenben van 10 hónap munkaviszonya, akkor úgy szintén jogosult, hogy letegye ezeket a papírokat, és elindítsa a munkanélküli segélyezést. Na most az, amit elmondtam az elején, hogy az újragondolás, pont ez az újragondolás, hogy reális igényekre kell helyezni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a munkanélküli hivatal biztosít ezeknek az embereknek. Tehát az a reális igény, hogy akkor ezek a szakmák, ezek a hiány szakmák. Nagyon sokan elmondják azt, hogy különböző átképző tanfolyamokat szerveznek, eljönnek először, másodszor, és utána nem tudják motiválni arra, hogy az egész kurzust elvégezzék. Vagy csak kipipálják, elmennek 2-3 alkalommal az új munkahelyre, és elmondják, hogy nekik nem ez kell, és nem fognak többet dolgozni. Szemléletváltásra is szükség van. Hogy miért jó dolgozni, miért kell dolgozni, és mi az annak az embernek a joga, aki munkát vállal, ellenben a munkaadó is hogy áll hozzá ezekhez a kérdésekhez. Mennyire tudunk biztonságos környezetet biztosítani a munkavállalóink számára, egy normális hangulatot, és ténylegesen én azt mondom, hogy vannak szerencsés emberek, akik úgy tudnak dolgozni, és azt tudják csinálni, amit szeretnek, és amiben jók. De ellenben a piac és a hétköznapi megélhetőség, az, hogy minden este és minden reggel kenyeret kell tenni az asztalra, és a családnak biztosítani kell ezeket a szükségleteket, ezek már elviszik másfele, hogy muszáj munkát vállalni. És meg kell tanítani arra nagyon sokukat, hogy dolgozni kell ezért.
Egy személyesebb kérdést tennék fel, ha megengedi. Mennyiben találja helyesnek azt a imárom törvényes keretet, hogy akár e-mailben is elbocsájthatnak valakit a munkahelyéről, mert hogy ez egy újabb törvényes rendelkezés, tehát nem szembesülnek a felek, hanem a munkáltató az egyszerűen egy elektronikus levélben közli a munkavállalóval, hogy holnaptól nem tartok rá az igényt.
Azt gondolom, hogy
emberileg ez eléggé durva.
Igen. Amikor munkaszerződést írunk alá mindannyian, akkor olvassuk, hogy mi van ebben a munkaszerződésben. Hát a munkaszerződésnek is vannak úgynevezett apróbetűs részei, nincsenek apróbetűvel írva. Tudják, amikor a hiteleket is felveszik, akkor is vannak apróbetűs részek, meg bizonyos telefonszolgáltatókkal szerződést kötnek, és utána jön a baj. Én azt mondom, hogy soha nem szabad szégyelni azt az időt, és kérni azt az időt, hogy a munkaszerződés megkötésekor olvassák át azt, amit aláírnak, mert itt vannak azok a kiskapuk, amelyekkel akár a munkaadó kihasználhatja, és utána egy e-mailbe felmondhatja a szerződést. Tehát ez egy kicsit veszélyes, és úgy gondolom, hogy embertelen, mert ameddig nem távmunkádban fejti ki a tevékenységét az illető személy, hanem ott van és nap mint nap találkozik a munkavállaló, a munkaadójával, akkor teljesen más dologról beszélünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig pénteken délután 5 óra 35 perckor a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Munkaügyi és Szociális Szakbizottságának titkára. Eddig a szociális kérdésekről, munkanélküliségről beszéltünk, de hát biztos, hogy a tisztelt hallgatók jó részét a nyugdíjakkal kapcsolatos újdonságok is érdekelik. A héten a rádióiságban elhangzott már az a rendelkezés, amelynek kapcsán úgynevezett, ha meg is találom, akkor garantált nyugdíjas kori jövedelempótlék bevezetése van kilátásban. Egészen pontosan mikortól?
Hát ez március 1-től, tehát eddig a...
Hóvirág hozott plusz pénzt is.
Hát egy kicsi plusz pénzt is.
Miről van szó?
Igen.
Nem szólok többet.
Tehát egészen pontosan az arról van szó, hogy a nyugdíjaskori garantált minimál jövedelem, amit nagyon sokan szociális nyugdíjként emlegetnek, az emelkedett. Eddig 400 lej volt, most már 520 lejre emelkedik. Az, ami a legfontosabb, az az, hogy ez nem egy nyugdíj, hanem mindazon számára, akik rendszeresen, tehát akiknek munkaviszonyuk volt, és megkapták a nyugdíjukat, ennek alapján is kiszámították a nyugdíjuknak az értékét, azon kívül az állam a szegénység felszámolása érdekében is, mert ez egy szegénység felszámolási intézkedés, vagy csökkentési intézkedés, kiegészíti a nyugdíjt, hogy 520 lejig kap egy úgynevezett szociális támogatást. Na már most, akinek eddig 400 lejes nyugdíja volt, és az megszerzett joga volt, akkor a 400 lejes nyugdíj mellé most fog még kapni 120 lej értékben egy úgynevezett kiegészítés szociális segély formájában. Akinek 200 lej volt, az már eddig is megkapta a másik 200 lejt szociális segély formájában. Tehát 520 lej lesz az, amit az, aki már nyugdíjas korban van, ha kisebb is a nyugdíja, de mindenféleképpen az állam segítségével, minisztérium segítségével megkapja ezt a támogatást, és akkor már 520 lejből tud havonta gazdálkodni.
És ha minden igaz, akkor a nyugdíjpont értéke is fog nőni. Ez természetesen, hogy annak függvénye, hogy hogyan is áll a költségvetés majd az első kiigazítás után, de hát arról van szó, hogy 1000 lejre.
Igen, a kormányprogramban, a kormány tervei között az szerepel, hogy július 1-től 1000 lejre fog nőni a nyugdíjpont értéke. Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy ez nagyon jó, és örvendenek neki, de ezt miből fogjuk tudni fedezni, miből fedezik. Én azt tudom erre válaszolni, hogy a költségvetés jóváhagyása után a kormány feladata az, hogy a pénzügyminisztériummal közösen ezeket a betervezett intézkedéseket végrehajtsa. Nekünk, ami belátásunk van, az a költségvetés összeállításába volt. Az, hogy hogyan alakul a költségvetés végrehajtás, hogy pozitív vagy negatív kiigazítása lesz az országos költségvetésnek, ez attól függ, hogy a gazdasági helyzet hogyan áll, mekkora forgalom van, mennyire fizetjük be az adóinkat, akár mi mindnyájan, mert hogy tudjuk, hogy azért ez is hozzájárul a költségvetéshez, mert azért egy helyi önkormányzat is az adókból is gazdálkodik. Tehát, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés, és a kormány az, aki erről kell gondoskodjon.
Nem akarom festeni az ördögöt a falra, és csak csendben jegyzem meg, hogy az első két hónapnak a statisztikája azt mutatja, hogy a bevételek nem azon a szinten vannak, amire számított a kormány. Egyébként adás előtt, tehát adásba bejöttünk volna, éppen egy hír kapcsán láttam azt, hogy már a koalíciós pártok egyeztetést tartanak pont a témakörben, és hogy igen kemény adóbehajtási szigorítások lesznek a következő időszakban, mert nem jön ki a számítás. De bízunk benne, hogy nyárig csak történik valami, és nem szegény nyugdíjasok fogják meginni az egész kormányzati hát bakiknak a levét, tehát meg lesz a nyugdíj pontnak a növekedése. Dénesnek van egy érdekes kérdése. Azt írja SMS-ben éves nemű hallgatónk, hogy nemrég azt nyilatkozta kedves Csépéva Andrája, hogy az RMDS arra törekszik, hogy a nyugdíjrendszerben levő aránytalanságokat eltöröljék. Hogyan oldják meg ezt a problémát, mikor egy járulékos rendszer a járulék ideje és összege arányában nyújtja a nyugdíjat, kérdi Dénes. Most én nem egészen értem itt, hogy járulék függvényében, hogy
igen, tehát a járulék az, azt hiszem, hogy a kedves hallgató arra gondolt, hogy a járulék az azt jelenti, amit ön is és én is rendszeresen a fizetésünk után már befizetünk, mint egy nyugdíj alapot. Hiszen pont ez a probléma, hogy a népesség fogyással arányosan kevesebb az, aki foglalkoztatott, és nekünk kell biztosítani azokkal a befizetett összegekkel a mostani nyugdíjasoknak a nyugdíját, nagyon egyszerűen fogalmazva. Az, hogy aránytalanság, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjnak a vásárló erejének a megtartása, úgy gondolom, hogy erre kérdez rá. Ez pont az, hogyha a szegénység csökkentése érdekében a szociális támogatást hozzárendeltük és megemelte a kormány ennek az összegnek az értékét, hogy akkor 520 lejből tud gazdálkodni minimálisan egy nyugdíjas. Ez aránytalan ahhoz képest, aki rendszeresen dolgozott, minden egyes hónapban befizette akár a járulékot, és mégis egy nagyon kis nyugdíjjal rendelkezik. És hogy ez az aránytalanság felszámolása, ez olyan, hogy kell. Az aránytalanság nem az XY és Z-nek a nyugdíja között van, hanem az, hogy akár aki most minimálbérből gazdálkodik, hanem azt mondjuk, hogy 1450 lejt keres meg, és miket kell megvásároljon magának és családja számára, vagy mi az, aki mikor valaki egy 520 lejes nyugdíjból gazdálkodik. És itt mondtam el azt, hogy a fogyasztói kosárnak az összetétele, ami egy nagyon érdekes statisztika alapján alakul ki, hogy kinek és melyik korcsoportnak milyen fogyasztási szokásai vannak, és milyen szükségletei vannak. Az időskorúak azok, akik akár csak a lakásfenntartásra és már az egészségügyi ellátásra költenek el nagyobb százalékot, kisebb százalékban vásárolnak már hosszantartós fogyasztási cikkeket, mint például elektronikai cikkek, meg ilyesmi. Tehát ők már csak magukról gondoskodnak, és az elrendezett életüket élik. Ellenben ott vannak a családok, ahol a minimál jövedelemből még a gyerekeket kell elrendezni, iskolába kell járatni, fel kell nevelni, kinövik a cipőt, kinövik a ruhát, az iskolába felszerelés kell, és azon kívül pedig kell biztosítani nekik, hogy az asztalra tegyünk mindig valamit. Tehát, hogy itt az aránytalanság az, hogy amikor a nyugdíjas 520 lejből az aktív ember, mert ezt szociológiailag aktívnak nevezzük, az aktív ember 1450 lejből minimálisan gazdálkodik egy családban, akkor ezt hogy tudjuk úgy a vásárló előtt biztosítani, hogy a nyugdíjasok is ne érezzék azt, hogy ők másodrangú polgárok, hanem egy életet ledolgozva legyen méltányos életük. És itt azok a kedvezmények, amelyeket a nyugdíjasok megkapnak, és akkor itt áttérhetünk arra is, hogy milyen kedvezményben részesülnek a nyugdíjasok, mert nem régiben, pontosan tegnap előtt hirdette ki a miniszterasszony, megint a munkaügyi miniszterasszony ezeket a nyaralási jegyeket, nem nyaralási, kezelési jegyeket, és hogy megjelentek a kezelési jegyek, és el van különítve rá összeg, tehát több mint 56 000 kezelési jegyet ír ki a minisztérium. Tehát itt vannak olyan facilitások, amelyekkel a kisebb nyugdíjasok is élhetnek, akiknek szükségük van kezelésre például.
Megelőzte az információ, kedves Csépéva Andrea, köszönöm szépen, hogy ezt így beharangozta. Egyébként azt el kell mondani a tisztelt hallgatóknak, hogy ezeket a kezelési jegyeket az Országos Nyugdíjpénztár egységein keresztül osztják majd ki 2017-ben. Ezekkel is gond volt az elmúlt években, úgyhogy talán valamelyest nem tudom, hogy 50 ezer, 56 ezer kezelési jegy elég-e, vagy nem elég?
Ez attól függ, hogy kik azok, akik kérik, és hogyan kérik. Azok, akik számára esetleg új, az, hogy 16 napos kezelési jegyről van szó, amelyből 12 nap kezelés, és teljes ellátás van kifizetve a nyugdíjpénztár által. Itt kezelés, étkezés és szállás. Ellenben tudni kell azt, hogy ezeknek a kezelési jegyeknek az értékét megállapítják, és ennek 50%-át a nyugdíjból ki kell fizetnie. Tehát nem teljesen ingyenes ez a kezelési jegy, hanem a nyugdíjnak a nagysága függvényében kell hozzájáruljon a nyugdíjas is ezekhez az összegekhez. Van egy speciális kedvezményezett réteg, aki az összi jegyeknek a 15%-ánál nagyobb százalékot nem tehet ki. Ezek mindazok, akik hadifoglyok voltak, veteránok, elítéltek, politikai foglyok, tehát hogy ők azok, akik kárpótlásokat kapnak így is, úgy is más formában, és ők szintén egy ingyenesen juthatnak hozzá ezekhez a kezelési jegyekhez. Itt megvan az a lehetőség is, hogy amikor a nyugdíjas házaspárnak mindkettőjüknek kezelése van szükségük, akkor letehetik úgy a kérést, hogy kérik azt a kérés kitöltésekor, hogy akkor kivel szeretne együtt lenni. Az, ami még fontos, az, hogy 30 napnál hamarabb nem nagyon érdemes letenni, mert úgyis ilyen szessziókra állapítják meg a pontszámokat is. Tudni kell azt, hogy ha a tavaly előtt volt, akkor egy picit csökken a pontszám. Azért, hogy minél többen tudjanak akár 2-3 évente egyszer hozzájutni ehhez ez a kedvezményes kezelési jegyhez. És több szám függvényében kialakítják a pontozását a nyugdíjasnak, és akkor ennek függvényében döntik el. De itt az országos nyugdíjpénztárnak vannak kezelőbázisai, nem túl sok. Azon kívül azért húzódik ez, mert meg kell hirdetniük, kell licitálni, utána miután a licitációs, és az idén el van ez csúszva, tehát ezért inkább kifele megy, az idő, kitolódik az idő, és akkor amíg ezek a licitációk lebonyolodnak, megkötődnek a szerződések, akkor addig más a helyzet. Itt Maros megyében tudomásom szerint nagyon sokan kérik azt Maros megyéből, hogy Maros Hargita Kovászna megyébe mennek, és azt is kell tudni, hogy több opciót is beixelhetnek, hogy például Szovátára szeretnének menni, Kovásznára, Tusnádra, és még a tengerpart az, ami egy elég népszerű hely a nyugdíjasok számára, ahova kezelésre szoktak járni. De mindezen mellett ellenben mindazon személyek, akik társadalombiztosítást fizetnek, és kezelési jegyre van szükségük, ők is megkaphatják ezeket a kezelési jegyeket, csak ellenben itt már összetettebb az, hogy a fizetésüknek hány százalékával kell hozzájáruljanak ahhoz, hogy ezeket tudják igényelni. De mindezt a nyugdíjpénztáraknál lehet igényelni, csak családorvosi küldőcédula szükséges, meg ott egy kérvénynek a kitöltése és az utolsó nyugdíjszelvénynek a felmutatása.
Én továbbra sem tudok ebbe beleszólni, Dénes visszatért. Azt írja, hogy arra gondoltam, hogy aki kevés TB-járulékot és kevés időre fizeti, annak nem lehet akkora nyugdíja, mint aki több TB-járulékot fizetett.
Igen. Tehát, hogy nem lehet több a nyugdíja annak, aki kevesebb. Még egyszer megismétli, kérem.
Tehát arra gondoltam, hogy aki kevés TB-járulékot és kevés ideig fizette, annak nem lehet akkora nyugdíja, mint aki több TB-járulékot fizetett.
Igen, tehát a nyugdíjnak a kiszámolása az egy nagyon komplikált rendszer alapján történik. Valószínű, hogy Dénes most már jól tudja azt, mert valószínű, hogy ő is nyugdíjas, gondolom, vagy nem tudom, hogy itt összeszámítják mindazon munkakönyvben szereplő, és most már digitális munkakönyvben szereplő fizetéseket, és akkor ezek alapján van egy szorzó, utána visszaosztják, és minden egyes hónapban a megkapott fizetést figyelembe veszik, és ennek alapján számítják ki a nyugdíjpontszámot. És ezt a nyugdíjpontszámot fogják beszorozni a nyugdíjpont értékkel. Ezért, amikor növekedik a nyugdíjpont, növekednek a nyugdíjak. Most az, hogy szociálisan szolidárisak vagyunk, és a társadalom, az ország szolidáris mindazokkal szemben, akik kevesebb nyugdíjban részesültek, mert kevesebb ideig dolgoztak, mert olyan környezetben voltak, hogy akár nem volt lehetőségük dolgozni, és ebben besegít az állam szociális plusz juttatások formájában 520 lei. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy ország számára rendkívül fontos, hogy a szegénységet megelőzzük. Ezeknek a személyeknek tudnia kell, Dénesnek, hogyha eddig 300 lei volt a nyugdíja, ugyanannyi fog maradni. Ellenben jön az állam, és szociális támogatásban megadja a különbözetet. Most eddig 400 leig adta meg, most 520 leig adja meg.
Bízom benne, hogy érthető volt. Egyébként itt van még egy érdekes kérdés. Sajnálom, hogy a tisztelt hallgató nem írta alá, nem is kéne beolvassam, de a kérdés érdekessége kapcsán azért most kivételt teszek. Azt írja a tisztelt hallgató SMS-ben, és remélem, hogy utólag azért bemutatkozik egy keresztnével legalább, mekkora kell legyen egy fizetés ahhoz, hogy egy egész nyugdíjpont, azaz 1000 lejes nyugdíj kapjon valaki július 1-től, amikor nyugállományba helyezik. Ha ennél kevesebb a fizetése, mekkora összeget kap?
Hát az illetőnek, aki nem szeretné elfelejtette valószínű aláírni, pontosan az előző mondaton volt a válasz. Nagyon komplikált az, hogy kiszámoljuk, hogy mi fog történni 20 év múlva. Ezért kell a fizetést megjelenjen és minden egyes hónapba befizetni a járulékot. Ezért van az úgynevezett munkakönyv is, mert ennek alapján több évi fizetés, mikor kisebb, mikor nagyobb, mikor szünetel, mikor, tehát hogy ezt erre nem tudok én válaszolni, mert nem lehet
azt
válaszolni.
Azt hiszem, hogy annyi így egyszerűen így rányos, aki 10 évig fizet nyugdíj járulékot, jól mondom, hát,
igen, nyugdíj alapot.
Aznak nem lehet soha akkora nyugdíja, mint aki 40 évig vagy 45
igen,
évig fizeti.
Igen, de hogy a nyugdíjponttal pont úgy beszorzódik, hogyha 0,3 lesz a nyugdíjpont értéke, akkor pont úgy be fog szorzódni, ez a 0,3 nyugdíjpont érték az 1000 lejjel, és akkor ennek függvényében számítják ki a nyugdíját.
Tehát minden attól függ, hogy hány évig fizette.
És mekkora aztán volt a fizetés, ami után fizette.
Mert hogy az a 3,5% vagy mennyi?
Igen, tehát a fizetés utáni járulékok, tehát a fizetésnek a nagysága ilyenkor számít, igen.
Merem remélni, hogy tisztázódott a helyzet. Nagyon telik az idő, úgyhogy röviden még két témát azért érintsünk. Ugyebár sikert értek el a családon belüli erőszak kapcsán, pontosabban az ellenőrzéssel kapcsolatosan, mert hogy itt RMDSZ javaslatra módosult, és el is fogadták ezt a módosító javaslatukat. Ezzel kapcsolatosan mi is a röviden kérném, mert nagyon...
Igen, az RMDSZ is fenntartotta, nem RMDSZ javaslat, ez egy régebbi törvénykezés, egy régebbi törvénymódosítási javaslat volt, amit megörököltünk most már mi új parlamenti képviselők is. Arról van szó, hogy kedden megszavaztuk a 217-es törvénynek a módosítását, amely a családon belüli erőszaknak a prevenciójáról szól. Kimondottan csak egy első lépés volt mindez afelé, amit még el kéne írni Romániának. Az, hogy amikor már kiadják a távoltartási parancsot, rendeletet, akkor nem elegendő az, hogy kiadják, hanem ezt ellenőrizni is kell. Miről szól ez az, hogy az esetnek a súlyossága függvényében van, amikor az agresszort, az elkövetőt eltiltják teljesen az illető családnak a látogatásától, el kell hagyni a lakrészét. Másrészt van, amikor a lakrészen belül megvannak az elválasztott terek, amelyet használhat, vagy akár meg van állapítva az, hogy nem szabad telefonos kapcsolatba, és akár kapcsolatba kerüljön a családtagjaival, akiket bántalmazott. Meg lehet az a lehetőség is, hogy kell 1-2 méter távolságot tartson tőlük. Most az, ami pontosításként pluszba bejön ebbe az egészbe, az, hogy az ellenőrzésnél igenis jelentenie kell folyamatosan azt, hogy ő neki hol van a tartózkodása, tehát a címét le kell jelenteni a bírósághoz, valamint az, hogy amennyiben a bíró a törvényszékre felhívják őket, a bíróságra felhívja, akkor igenis neki ott kell lenni, prezentálnia kell, és ezáltal az eset súlyossága függvényében meg tudják állapítani azt, hogy mennyire sűrűn kell kapcsolatot felvenni az elkövetővel, és monitorizálni részben, hogy akkor mi történik körülötte. Ez azért fontos, mert hogy megtörtént a távoltartási parancs, és lehet, hogy eltelt egy hét, és ugyanúgy elkövette ugyanezt.
Amúgy az ellenőrző szervek, itt nevezetesen a rendőrségnek a szerepére gondolok, ezzel kapcsolatosan történt a változás, mert hogy voltak olyan esetek, hogy megmintek a szemüket és hátat fordítottak ilyen esetekben?
Nincs. Ilyen esetekben a változás az ezután kell következzen. Az RMDSZ nőszervezetével közösen egy kampánytervet dolgozunk, amely kimondottan a nők elleni, nők és lányok elleni erőszakról szól, hiszen 2017-et az Európai Parlamentben a nők elleni erőszak felszámolásának az évének nyilvánították. Itt egy nagyon összetett elképzelésünk van, mindenkinek megvan a kicsi része benne, amelyben szeretne hozzájárulni. Kimondottan tudatosító és megelőző kampányról van szó, aminek a legfontosabb elemei közé tartozik az is, hogy nem csak tudatosítunk és felkészítjük akár már a fiatal generációt, aki segíteni tud, amikor látja, hogy erőszak történik a családjában vagy bárhol, hanem törvénymódosításokat eszközölünk, amelyeket be fogunk nyújtani Románia képviselő parlamentjébe, és ezekkel a törvénymódosításokkal próbáljuk jobbítani a helyzetet és biztonságba helyezni mindazok nők és lányok helyzetét, akik ki vannak téve az agressziónak. Nagyon durva és ijesztő számokat mutatnak a statisztikák. Romániában 3 nőből 1 bántalmazott, és Európai Unió szinten pedig 4 nőből 1 bántalmazottak közé tartozik. És ezeknek a bántalmazásoknak elég nagy százaléka öngyilkossággal vagy halállal is végződik.
A férfiak sem állnak jobban.
7%-uk a férfiaknak. Nyilvántartások szerint, igen, erre számítottam, hogy meg fogja kérdezni. Tudom, hogy vannak nagyon kemény hölgyek, akik nem tudnak uralkodni magukon, és akár elengedik a kezüket, vagy akár olyan szótárat használnak, amely agressziónak nyilvánul. 7%-a a bántalmazottaknak a férfiak közé tartozik. Még van egy fontos dolog. Tudom, hogy nagyon pereg az idő. A bántalmazás az nem csak fizikális agresszióról szól. Itt verbális bántalmazásról is beszélünk, amelynek nagyon-nagyon erős lelki következményei is lehetnek, és pszichés, valamint a munkahelyi szexuális zaklatás és a zaklatás is szintén bántalmazás kategóriába tartozik.
Kedves Drusszám bemutatkozott, ő írta az előbbi SMS-t, köszönöm szépen, hogy visszatért, és azt írja, a férfiak várható és remélhető életkor átlaga Romániában 68 év. A nőké 77? Talán. Akkor korrekt dolog-e az, hogy 65 évre emelték a nyugdíjkor határt a férfiak esetében? Kérdi Csaba.
Kedves Csaba, úgy gondolom, hogy nagyon sok nyugdíjas korhoz közel álló személy még annyira erejében van, hogy igenis képes dolgozni, és képes úgy leélni a nyugdíjas éveit, hogy ténylegesen akár a kertben dolgozva, akár az unokákra vigyázva, akár szociális munkát vállal, vagy akár önkéntes munkát vállalva is még mindig a hétköznapi életben hasznos dolgokat tud végezni. És azt hiszem, hogy pontosan azáltal, hogy már más életkörülmények között élünk, azáltal, hogy egy kicsit tudatosabban odafigyelünk, akár az egészségügyi állapotunkra, akár az étkezéseinkre, akár a szokásainkra, kitolódik az életkor, és ez nagyon jó dolog, mert azt jelenti, hogy nagyon sokan leszünk a jövőben is boldog, mosolygós öregek.
És 2 SMS-re, hát nem is tudom, hogy idősz, ezt felolvasom, de ha nem jut rá idő válaszolni, akkor elnézést a hallgatóktól, későn jöttek be. A régiség százalékot egy régi munkahelyen miért nem adják ki, például arra hivatkozva, hogy nincs, aki foglalkozzon vele, hogyha hova kell fordulni ilyen esetben. Köszönöm, Magdi néni.
Magdi néni, forduljon akkor ilyen esetben a munkaügyi hivatalhoz, de ellenben legyen ennek egy írásos nyoma, hogy a munkahelyére letette a nyugdíjrégiséget, és kérte, mármint hogy a régiségét.
Hát de hogyha munkakönyv eltűnt, fizetési...
Igen, de ellenben legyen nyoma annak, hogy ő letette ezt a kérést, legyen beiktatva, legyen iktató száma, és hogyha Magdinek van egy-két kollégája, akit ismer még a régi, tudom, hogy a kiszámításhoz, ha eltűnt a munkakönyve, akkor valamilyen formában utána kell ő járjon, hogy bizonyítsa be, hogy hol dolgozott. Ellenben ezeket tárolják, és utána tudnak keresni.
Kedves Drusszám, ne haragudjon, de most már arra a véleményére nincs idő, amit utólag írt. Most egy cipőben járunk, még kell dolgozni jó néhány évet addig, hogy meglegyen az a bizonyos nyugdíjpontos nyugdíj, ha megérjük azt a kort. Köszönöm önöknek a véleményt, köszönöm tisztelt Csépében, de befáradt a stúdióba. Mennyire érdekes ez a témakör. A baj az csak, hogy mindig későn jönnek be a vélemények, további jó munkát, és ahogy újdonságok vannak, akkor ismét felkérem, hogy tájékoztassa tisztelt hallgatókat.
Köszönöm szépen.